Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcs kézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kis András és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a kézi vezérlés, a Sport TV podcastje Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással. Eddig sem voltunk téma hiányában, de most aztán a bőség zavarával küzdünk. Ez az első olyan műsorunk hosszú idő után, hosszú hónapok után, amikor ugye már mögöttünk van férfi és női BL mérkőzés, ráadásul ugye 2-2, meg előttünk is van, úgyhogy tényleg akad bőven miről beszélni. Hát kicsit haladjunk időrendi sorrendben, azt gondolom, és akkor ezzel felrújjuk az udvariassági etikettet, és akkor kezdjük a férfiakkal. Kezdjük szerintem avval a csodálatos győzelemmel, amit a Veszprém aratott a Paris Saint-Germain ellen, mert az nagyon melengedte a szívünket, és alátámasztott valami olyasmit, ami nekem vesző paripám, hogy valami egészen elképesztő jelentősége van az érzelmeknek, az emóciónak, az összetartásnak, és ez a szakmaiság mellett mennyire fontos. Egyébként ugye ezt Illich már mondta a meccs előtt, még nevetgéltünk is rajta a stúdióban, hogy reméljük azért, hogy taktika is lesz, nem elég ezt jobban akarni. Na hát volt taktika is, de sokkal jobban akarta a Veszprém, vagy legalábbis nagyon-nagyon akarta, és ez elég volt.
Igen, azt, hát nem tudom, hogy sokkal jobban akarta, de az biztos, hogy a mérkőzésnek abban a fázisában, ahol eldőltek a dolgok, ugye az utolsó negyed órában, hogy gyakorlatilag lesöpörték a pályáról a Párizst, és ha lehet azt a mondjuk így sztereotípiát mondani, hogy volt egy nyolcadik ember a pályán, a szurkolótábor, akkor ez azért baromira igaz volt, hiszen ott ahogy jöttek föl, és megérezték a nézők, hogy vissza tudják még ezt a meccset fordítani, mert azért 24-20-nál elég nagy csönd volt a stadionban, meg kell, hogy mondjam, hogy úgy a szurkolók is egy kicsit kapkodták a fejüket, hogy akkor most itt mi lesz. De szerencsére ott volt egy jó időkérés, és onnan elindult egy olyan pozitív folyamat, amit a szurkolók megéreztek, és elkezdték nyomni a csapatot, és onnantól kezdve, hogy kiegyenítettek, én már mondtam itt a stúdióban, hogy ez biztos megvan ez a meccs, mert olyan extázisba kerültek a játékosok, amit és siker élményük volt, tehát az extázis az egy dolog, de az kell hozzá, hogy be is jöjjenek a dolgok, és ott sorban mindenkinek bejött. Tehát a Nenadić csodagólok, a Lékai Máté csodagólok, a Yahia csodagólok, jó beállós játékos.
Ligetvári jó játszott nagyon.
Ligetvári jó, ott főleg a védekezésben. A Strilek száguldozott a szélen.
Ilyen, tehát egy szoktam, hogy ihletett állapotban játszik egy csapat.
Fölültek a hullámra.
Így van, az utolsó negyed óra az ilyen volt. Azért egy halk Merci Bokutel rebeghetünk közben Raúl Gonzálesnek is, azt hiszem, aki nem először bizonyította, hogy nagyon faszán, már bocsánat a kifejezésért, bele tud nyúlni egy meccsbe, úgyhogy annak az ellenfél örüljön, mert megint elég jól belecseregetett.
Igen, hát inkább grácia, azt kell neki mondani.
Akkor neki, hát jó, csak mégis a francia csapat edzője, de valóban.
Való igaz, hogy egy olyan edzőről van szó, aki bizonyosan nagyon felkészült, és láthatóan a csapatának, a csapata föl van készítve a mérkőzésekre, jó játszanak, struktúráltak, tudják a játékosokat mit kell csinálni, de nem először bizonyítja a Paris Saint-Germain-nel, hogy a sok jó játékos, az neki egy picit gondot okoz, mert nem mindig jó ütembe kapja el, hogy mikor kell cserélni, kit kell cserélni, hogy kell cserélni, és gyakorlatilag bele evezte magát egy olyan végjátékba, ahol mondhatjuk, hogy friss játékosok voltak, de inkább hideg játékosok kerültek be, és mondjuk azért egy Mikkel Hansen, Karabatic, Remili nélkül menni a Money Time-ba egy meccsen, az nem tűnik egy nagyon jó döntésnek, úgyhogy a Kristaps nincs jó formában láthatóan. A Lüksteins egy kicsit egyedül volt ebben a dologgal, plusz mellette volt ugye a fiatal Prandi, aki kétségtelen jó játékos, és egyébként nem is játszott rosszul, de azért neki nem az a feladata, hogy az utolsó 5-10 percben eldöntse a meccset, és hát ez nem is jött be nekik. Úgyhogy ezt tényleg megköszönhetjük, de hozzáteszem, hogy azért, amit a Párizstól láttunk 45 percig, azért az nagyon komoly teljesítmény volt. Tehát,
ja, nincs kétségem afelől, hogy
és az volt szerintem a nagy hős tett a Veszprémtől, hogy tudták tartani azt a 45 percet egy pici hátránnyal, és utána, amikor ez a fordulat volt, akkor még volt lehetőség megfordítani ezt a meccset.
Igen, túl azon ugye, hogy lélektanilag milyen sokat jelent ez a győzelem, szerintem azért is borzasztó érdekes, mert nagyon kevesen fognak győzni a Paris Saint-Germain ellen, tehát ez a két pont, ez nagyon értékes két pont. Ez nem az a két pont, ami kvázi kalkulálható, hanem ez a nem kalkulálható két pont.
Hát igen, ugye ez a csoport idén, ez bitang erős, tehát itt bárki bármikor, bárhol elbukhat, mint ahogy láttuk, hogy elbukott például a Kielce Bukarestben.
Jó, Dusebájevek nélkül, meg igen, hát, tartalékosan, de igen, elbukott.
Ez a sérülések hozzátartoznak, tehát itt mondjuk például, aki most a Flensburggal találkozik a következő egy hónapban, annak igen,
szerencséje
van. Mert hiányzik a fél csapatuk. De kétségtelen, hogy ez a két pont, ez be van a zsákba, a Párizs ellen, de nem jelenti azt, hogy most akkor már itt az első hely megvan.
Ja, hát.
Rengeteg sok meccson, kezdve ugye egyből a következő.
Ezt akartam mondani, hogy fogunk ma még ilyet mondani ebben a műsorban más csapatok kapcsán, vagy másik csapat kapcsán, de majd akkor látjuk meg, hogy pontosan ennek milyen a valós értéke, amikor már túl vagyunk a Kielce meg a Barcelona elleni mérkőzésen, ugye most ezek jönnek sorban, na, utána már okosabbak leszünk, azt hiszem, és hogy mennyire vékony mezsgyén szaladgál a Veszprém, azt azért bizonyította a Fradi elleni bajnoki mérkőzésük, ahol 54 percig gyakorlatilag hátrányban játszottak, és a végén fordították meg, gyakorlatilag ugyanúgy, mint a Paris Saint-Germain elleni meccse, csak mondjuk az ellenfél egy kicsit más minőség. Tehát azért jó jelzi, hogy abban a pillanatban, hogy nincs ez az óriási extázis, azért akkor vért kell majd izzadni mindig.
Igen, és szerintem abból a szempontból ez egy örömteli dolog, hogy azt látjuk, hogy mondjuk elmegy a Veszprém játszani a Fradihoz, és nem teszik fel a kezüket az ellenfelek. Nem. Mert ugye az évekig az volt a jellemző, hogy megnézték a sorsolást egy klubnál, és azt mondta, hogy jön a Veszprém, aki azt hagyjuk, jön a Szeged, azt hagyjuk, és akkor többi felfoglalkozunk. Ez a meccs, ez azt mutatja, hogy igenis meg lehet szorongatni a Veszprémet, és még akkor is, hogyha nem sikerült nyerni a Ferencvárosnak, hát azért elég büszkék lehetnek magukra, mert ez egy nagyon komoly dolog volt, ez az 55 perc, amit láttunk.
Bizony.
És tényleg vért izzadt a Veszprém, hogy ezt a meccset behúzza. Az is igaz, hogy borzasztó nehéz egy ilyen kisülés után két nap múlva pályára lépni. Tehát
szerintem ezt próbálta meglovagolni a Fradi, majdnem sikerrel, tehát 55 percig.
Igen. Tehát sikerrel. Kellett hozzá egy jó Fradi, meg egy gyenge Veszprém.
Így van.
De hát ez a recept ezeknél a mérkőzéseknél, tudjuk jó, mert ha a Veszprém jól játszik, akkor ugye a magyar bajnokságban a Szegeden kívül nem tudja senki megszorítani. Egyéb iránt a Szegednél viszont azt látjuk, hogy egyelőre a bajnokságban nagyon tekintélyt parancsolóan játszanak. Most ugye a Tatabányát verték meg nagyon idegenben, és a többi meccsek is nagyon simák, ami tavaly például nem volt jelen.
Igen, jó, meglátjuk majd, a Tatabánya azért nagyon visszafogottan kezdte ezt az idényt finoman fogalmazva, úgyhogy még nem lendültek bele, de való igaz, hogy így van. Aztán a Szeged elment Montpellierbe, és egy nagyon érdekes meccsen x-elt, mert a végén azt hittük, hogy ez már elment, aztán meg majdnem megnyertük, és akkor teljesen kidomborodott a végjáték, a úgynevezett money time fontossága, hogy tulajdonképpen azt az 5 percet kell megnyerni általában.
Az az igazság, hogy nekem egy picit furcsa itt az utóbbi időben azokat, úgy vettem ki, hogy az emberek azt gondolják, hogy hát a Montpellier ez nem olyan jó, hát az Montpellier ezt meg lehet verni idegenbe. Nem csak a Szeged miatt, hanem hát, hogy nem tudom miért gondolják ezt, mert a Montpellier ugye az a csapat, amelyik egyrészt a legnagyobb múltú BL klub Franciaországban. Ugye a francia kézilabda jelenleg a legjobb a világon, ezt nagyjából ki lehet jelenteni.
Ezt nyugodtan kérem.
Egy bitang erős francia bajnokságban megszerezték a második helyet. Tehát ez egy nagyon jó csapat, egy egészen kiváló edzővel, Ez kétségtelen, hogy átalakultak egy picit, elvesztettek
egy-két. Szerintem ez egy
nem, ilyen... Én úgy éreztem, hogy hát ez mintha egy ilyen kötelező győzelem lett volna a Montpellierben nyerni. Nem, az egy nagyon nehéz. Én már a mérkőzés előtt mondtam, hogy ez az egyik legnehezebb sorsolás olyan a kezdetnek, a Szegednek, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés, és látszott is végig. És szerintem lehet örülni az egy pontnak. Az más kérdés, hogy ott a végén felcsillant egy pillanatra, hogy még meg is lehet akár nyerni, de azért mínusz háromnál, három perccel a vége előtt azért nem sokat adtunk volna.
De szerintem ezt nem vitatja senki, szerintem idegenben, Montpellierben egy pont az első fordulóban tök jó. Hát azt a bombács szitút, azt most persze mi nem, nekünk nincs képünk, de nem tudjuk, de hát gyakorlatilag tényleg ment szembe a tök üres kapuval, az egész BL mezőny egyik legtechnikásabb játékosa, csak ő tudja megmondani, hogy miért nem dobta be. Nem látta?
Hát nem, nagyon jól csinálta egyébként. Elsőre úgy tűnt, hogy miért nem dobja le egyből, de tökéletesen csinálta, megugratta az embereket, tovább vitte labdavezetéssel a félpályáig, és onnan kellett volna beejtenie, de laposat ejtett. Hát jött egy védő, aki bele tudott piszkálni. Így sikerült, azt hiszem, hogy nem volt... Én is ott frissibe úgy éreztem, hogy ezt a bombács túlfigurázta. Egyszerűen egy pontatlan mozdulat volt, mint hogyha a kapufára dobta volna.
Igen, de azért neki van olyan lövő technikája, hogy talán eldobhatta volna korábban, úgy értem, hogy tök üres volt a kapu, hát szerintem ennyi magabiztossága lehetne, de ő érezte, hát nyilván ő van ott a pályán, hát ezt nem lehet.
Igen, tehát ott az a szituációban, amikor azért ott rohangálnak előtted az emberek, nem olyan egyszerű az üres kaput, nem az, hogy eltalálni, hanem egyáltalán látni, hogy akkor ott most mi van. Tehát ő egy jó megoldást választott, csak aztán a végén az utolsó mozdulat az nem sikerült, tehát ez benne van a játékban. Hozzáteszem, hogy ha azt ott bedobja, akkor is még, akkor ugye lett volna egy bő támadás, sokkal nagyobb, hosszabb támadó ideje lett volna a Montpelliernek kiegyenlíteni, akkor lehet, hogy jobban ki tudják dolgozni és kiegyenlítek. Tehát azt hiszem, hogy ez a döntetlen, ez ennek a mérkőzésnek egy tökéletes lenyomata volt, és láttunk jó dolgokat a Szegedtől, láttunk az új játékosoktól jó dolgokat, megláttuk a hibákat is, amiket nyilván...
Mondjuk szegény Blonc elég korán megsérült, ugye, tehát...
Igen, de hát ebből a szempontból...
Frimmel, és akkor megoldották.
Igen, most a másikat néztük meg.
Így van.
És jó játszott egyébként a Frimmel. Bátran elvált a helyzeteket, jól lőtt a heteseket, volt egy-két kihagyott lövés, de azért Segó egy nagyon komoly kapus a másik oldalon, úgyhogy Martinsnak is szerintem ez egy elég jó meccse volt egy periódus, mikor kifejezetten hozzátett a játékhoz a gólpasszaival, a góljaival. Most nem tudom pillanatnyilag, hogy a Bombácsnak milyen a lába, de ugye Tatabányán megsérült a vádlia, és hát lehet, hogy nem tud játszani a következő meccsen, és akkor Martinst meg abszolút a mély vízbe kell dobni.
Ami azért annyira nem lesz mély víz, mert a Zágráb jön Szegedre, tehát... Hogy
de személyében.
Úgy igen.
Tehát
igen,
a csapat valószínűleg veszi ezt az akadályt, de azért ilyenkor egy irányító játékosnak újonnan érkezett, azért ez izgalmas, hogy...
De egy bizonyítási lehetőség is.
Hogy tudja átvenni azt a karmesteri pálcát, ami azért a Bombács kezében van jelen.
Abszolút. Na, akkor evezzünk át a női bajnokok ligájára. Kezdjük a bajnokkal, a Ferencvárossal. Hát nagyon érdekes meccset láttunk a Podravka ellen. Az első 40 percet a szívünk szerint úgy, hogy van elfelejtenénk. Vagy éppen pont, hogy ne felejtsük el, és ebből kéne okulni, mert azért sokadszorra láttuk azt, hogy egy deklaráltan egyértelműen gyengébb képességekből álló ellenfél azért elég hosszú időn keresztül tud borsot törni a Fradi orra alá.
Igen, hát különösen az első 20 percre mondanám azt, hogy az nagyon nem volt jó. Tehát, hogyha azt a 20 percet megnézi valaki, akkor pont fordítva gondolta volna, hogy melyik a Ferencváros és melyik a Podravka. Mert láttunk egy horvát csapatot, amelyik abszolút tervszerűen jól építkezve támadott, azokat a helyzeteket alakították ki, ami láthatóan felkészültek, hogy a Ferencváros védelmét, mivel tudják megzavarni a beállós körüli játékkal, a szélső játékkal, gyorsak voltak, jól szervezettek, és a Fradi meg a védekezésben nagyon szétszórt volt, a támadásba pedig nem találták a játékosok igazán a ritmust, elég sok helyzetet ki is hagytak, azt hozzá kell tenni, a Dumanská jól védett az elején, de azért ezek mind egymással összefüggő dolgok, és aztán szerencsére a Januri Kinga ugye a 10. perc környékén elkezdett nagyon jól védeni, és szerintem annak köszönhető, hogy a fél időben nem hátránnyal ment a Fradi az öltözőbe, hogy a Kinga nagyon jól védett szélről, tiszta helyzeteket fogott beállóból, átlövőből, és aztán úgy kerültek a fél időbe a csapatok, hogy nagyjából egy mintha nem is történt volna semmi, és a második fél időre sokkal összeszedettebben jött ki a Fradi, különösen védekezésben, ugye ott nagyon hatékonyak voltak. El is fáradtak szerintem a horvátok egy idő után. A Kinga továbbra is jól védett, és akkor volt egy 10 perc szárnyalás.
Igen, de hát ez a Podravka ellen elég. Például most ugye Rostovba megy a Fradi, hát ott 60 percig kell szárnyalni ahhoz, hogy egyáltalán sansz legyen. Tudod, mikor verte meg a Fradi utoljára Rostovot? Tippelj.
Hát, verte már meg egyébként?
Verte.
Nem tudom, jó rég.
Cseréld fel a számokat 2012-ben, 9 évvel ezelőtt. És itthon, tehát Rostovban nem. Uh-huh. Rostovban nem. Egy döntetlen volt 7 éve. Egyébként tényleg az utolsó 7 meccset is a Rostov nyerte. Úgyhogy hát valamit itt ki kell találni. Persze ki lehet kapni simán Rostovban, mert Rostov elképesztően jó, tehát úgy verték végül is csak 3-mal a Bukarestet, hogy már 11-jel is vezettek, tehát gyakorlatilag az a gyalázás volt. Úgyhogy nagyon egyben vannak, Viahirja van nélkül is, úgy látszik. Amorim is jól játszott, Edwidge is, megnéztem ott az összefoglalót és a gólokat, úgyhogy hát az pokoli nehéz lesz.
Igen, hát az biztos, hogy ez talán az egyik legnehezebb mérkőzés itt a csoport meccsek alatt, de szerintem szóval itt nem a Fradi az esélyes, nincs az a dolog, ami oly sokszor ugye a ferencvárosi játékosokat, meg a magyar válogatottat is nyomni szokta, és az Ele Gábor is ugye mindig erről a stresszről beszél, hogy nem tudtak
játszani, mert
stressz van. Hát most itt nem lesz stressz, mert senki nem várja azt a Fraditól, hogy megverje a Rostovot.
Stressz lehet, hogy lesz, nyomás nem lesz, tehát elvárás nincs, mármint, hogy nem,
hát
nincs
győzés. Az a fajta, igen. Aki élsportol, az stresszbe játszik, igen. Mert ez egy ilyen műfaj, de az elvárástól való bénultság, ami ugye itt sokszor felütő a fejét, ez most nem lesz, és ugye a Ferencvárosnál megszoktuk azt, hogy amikor ez nincs, és szabadon engedik a kerekeket, akkor azért elég jól tudnak játszani. Úgyhogy abba bízhatunk, hogy most ez a felszabadultság meglepetést is okozhat. Alapjába véve a játék ereje alapján a Fradi megverheti a Rostovot. Tehát egyáltalán nem azt mondom, hogy annyival jobbak lennének a játékosaik, de biztos, hogy sokkal hosszabb ideig kell jól játszani, és biztos, hogy jól kell védekezni. Mert a Rostov támadó ereje az nyilvánvalóan mondjuk a Dortmund vagy a Podravka felett van.
Hát valamivel.
És a védekezésükben pedig azért ott azért komoly nagy darab védők vannak, jó kapusokkal, tehát...
Hát tényleg csak a Amorim Edwidge mellett a Makejevát említjük, akkor ez majd nagyjából úgy elég, hogy gyakorlatilag nem is lehet látni a kaput, hogy...
Igen, hát még van Szent.
Igen, jó, igen. Vannak még.
Tudnak olyan falat húzni, hogy nem látod a kaput, de viszont itt nagyobb jelentősége lesz, hogy talán nem avval a sorral lehet most nyerni, amelyik magas távoli lövésekre jól használható, tehát az Ácsik, Bölk, Stolle, hanem lehet, hogy inkább egy vegyes mártás kell, és szétszedni a falat.
Igen, ha már ezt említetted, azért ez úgy elméletben használható jól, mert azért Stolle borzasztóan igyekszik, tényleg iszonyatosan szeretne jól játszani, de nem játszik jól. Tehát nem jönnek a lövései, tehát jól védekezik, nagyon, nagyon görcsös, nagyon bizonyítani akar, tehát az a jobb, és Kluiber, ahogy a múltkor említetted, valamilyen nincs formában, elment az önbizalma. Nem tudom őszintén szóval, hogy mi történt vele, hogy az olimpia előtt volt benne nálunk a stúdióban, nagyon aranyos volt, nagyon kedves volt, És nem tudom, de tényleg, mint hogyha szárnya Szeged lenne, és ezt én Lukasnak érzem ezt a jobb kettő posztot nagyon ott.
Én szerintem a Stolle olyan értelemben jól játszott ezen a meccsen, hogy bátran vállalkozott, jó helyzeteket is lőtt egy csomó kapufát, de ugye egy lövőnél ez benne van.
Jó, tehát azt mondod, hogy ez előbb-utóbb ezek be fognak menni?
Így van.
Jó, legyen.
Most ez nagyon kéne. Jól neki, de azért összehozott 5-6 gólt, és nem szegte a kedvét, hogy lőtt egy-két gyengébet. A Böll kifejezetten jó lövő formában van, és az Ácsik Szandra is.
Az a bal oldal az oké.
Ott azért, amikor tudatosan azt játsszák ezek a játékosok, hogy lövünk, tehát nem akar az Ácsik Szani is mindig becselezni magát, mert nagyon jól cselez egyébként, csak egy ilyen játékosnak, olyan, mint a Nagy Laci, Nagy Lacit is ugye akkor játszott igazán jól, amikor azért rászánta magát, hogy felugrott 12-ről, igen. Mert egyébként imádott cselezni, és szeretett úgy játszani, hogy egy 80-as magát, játékos, de nem az, tehát azt nem lehet mindig, hanem ki kell használni azokat az adottságokat, ez ugyanígy van az Ácsikra is, és láthatóan ez, amikor átkattan ez a fejébe, és oké, akkor felugrik 12-ről, és iszonyú jókat lő. A Bölknél nincs ilyen probléma, mert ő azért vállalkozik, tehát őt nem zavar.
Jó, hát nézd, Stollénál ki fog derülni heteken belül, hogy most pekje volt, vagy hosszú távon képességek beli kérdés van támadásban. Ez feketén-fehéren ki fog derülni.
Igen, ami kicsit aggasztó az, hogy a beállost annyira nem
hát
találják
azt, igen,
meg.
Hogy nem, tehát, nem.
Mi kísérlet sincs arra, hogy a beállost megjátsszák, és azért ezen a szinten nagyon nehéz hatékony beállós játék nélkül játszani, és sokat szóra mondom, hogy ez nem a feltétlen a beállósok hibája. Tehát itt lehet, hogyha a lőke játszana a beállót, a Fradiba, ha se kapna a labdát, pedig az kiszedi még a kezével.
Na,
is a
mindjárt rátérünk a Győrre, de még valami nagyon feltűnt nekem, és ugye a Veszprém kapcsán emlegettük, hogy igen, hogy a közhely a 8. ember. Hova tűnt a 8. ember a Fradi BL meccseiről? Mert hát gyakorlatilag nem voltak ezren az érdi csarnokban, hát azért korábban azt szoktuk meg, hogy tényleg ott még bekiabál az a 1500-2000 nem tudom mennyi fanatikus szurkoló, még egy-két gólt. Hova tűntek?
Hát ez jó kérdés. Nem tudom, hova tűntek. Ez nagyon szomorú. Mert azért egy jó szurkolótábort az jellemzi, hogy persze a nagy meccsekre még jobban beizgulnak, de azért a kis meccseken is legalább azért kijönnek, vagy legalábbis... És ugye azért ráadásul a Fradit nem lehetett sokáig azért látni, játszani, ugye itt a Covid-es hát időkben, mindenki ki van éhezve. Hát nekem különösen furcsa volt, ugye, mert ez az érdi stadion, ez, amikor az érd játszott nem most, hanem még amikor volt csapatuk, akkor ha ennyien voltak, az egy edzőmeccs volt. Tehát,
hát de a Fradi BL meccsein sem ezt szoktuk meg, tehát ugye igen, nem először játszik.
Hát csak a képe ugye igen, az, ami az embernek úgy igen megmarad, hogy...
Nagyon, nagyon érdekes volt.
Én nagyon szerintem... remélem, hogy azért kijönnek majd a nézők nem csak a Bukarest ellen, akkor biztos...
Meg a Rostov ellen, igen.
Hanem nem tudom tulajdonképpen, hogy ez hogy zajlik a közönségszervezés a Ferencvárosnál, hogy vannak-e igazából kézilabda szurkolóik, vagy a ferencvárosi szurkolótábor, a futballisták, vagy a futballszurkolókkal együtt jönnek, mennek. Mert ugye megszokhattuk, hogy a Fradit leszámítva a nagy kézilabda kluboknak saját szurkolótábora van. Tehát a Győrnek, a Veszprémnek, a Szegednek, a Debrecennek, ott azok a kézilabdára járó szurkolók. A Fradinál ezt nem tudom, hogy van, mert
vannak,
a bajnoki csak... meccseken is alig vannak
igen,
azért. Tehát...
Igen, ez nagyon érdekes, miközben ugye az ország legnépszerűbb klubjáról beszélünk. Most már ugye van Vasas meg MTK, de hát nem, tehát a fővárosban azért mégiscsak ilyen minőségi szinten egyeduralkodó a Fradi, tehát hogy oda nagyon kellenének vissza a nézők, azt mondom, mert az gólokat, az komoly gólokat
hát meg a hangulat,
jelent, meg a hangulat.
Most nem kellettek a gólok, mert nem kellett.
Hát most nem kellettek, csak ez, de
most egyébként, ha a Fradit elfelejtjük, az is iszonyú szomorú volt, amit a Budućnosnál láttunk. Tehát, hogy
hát jó, csak a Budućnosz egy lenullázott csapat, a Fradi hát szerencsére nem az.
De akkor is.
Persze, hogy szomorú, persze.
Tehát azért azok az emberek, akik azt a csarnokot, amit a Moracsát megtöltötték egy pár évvel ezelőtt, azok hol vannak? Tehát pont most kellene a klubjukat egy kicsit támogatni, mikor nincs pénzük, meg nincs játékosuk, mert azért az igazi szurkoló tábor nem csak arról szól, hogy amikor nagyon menők vagyunk, akkor kimegyünk szurkolni, hanem amikor a Liverpoolban, akkor is telt ház van a kiesés
ellen. Így van. Na, Győr. Jubjana Győr. Tulajdonképpen simán abszolválta ezt az akadályt is a győri csapat. Talán nem volt annyira meggyőző henger, mint a Vipers ellen, de nem is volt rá szükség. Ez teljesen magabiztos győzelem volt, és azért ez egy jól megerősített Jubjana, annak ellenére, hogy csúnyán megégtek az első fordulóban Szévehofban. Nem is gondolom, hogy nekünk most a meccset kéne analizálnunk. Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy mit gondolsz arról, amiről már sokat beszéltünk, a játékosok forgatásáról, mert ezt vetettük fel a legutóbb is, hogy talán nagyobb fejtörés lesz idén az Ambrose Martinnak, mint eredményes csapatot csinálni, hogy úgy forgassa a csapatát, hogy mindenki jól érezze benne magát, vagy legalábbis majdnem mindenki. Hát nagyon feltűnő volt, hogy nem kezdett Oftedal, úgyhogy ez amikor sérült, ugye, tehát ez borzasztó érdekes, nem is tudom, hogy volt-e már ilyen valaha, hogy Leno jött a második fél időre, hogy Háfra Noémi viszonylag kevés lehetőséget kapott, tehát ez látszik, hogy ez fejtörést okoz Ambrose Martinnak.
Hát nem tudom, hogy neki okoz-e fejtörés, de az biztos, hogy a szakértőknek, meg akik nézik a Győr meccseit, meg a győri szurkolóknak, biztos, hogy okoz fejtörést, mert ugye azt várjuk ettől az évtől, hogy ezt a remekül összerakott keretet, mert csak jó játékosuk van, tűzbe tudja tartani az edző, hogy amikor jön majd az a bizonyos pár mérkőzés a bajnokságnak, illetve a szezonnak a végén, amikor kell, mindenki kell, mert már lehet, hogy lesz egy-két sérült, és akkor is azoknak a játékosnak formába kell lenni, aki adott esetben kevesebbet játszott, tehát ez egy igen nagy kihívás lesz, és ez a mérkőzés őszintén szólva azért nem arról szólt, hogy nagy forgatás volt. Tehát,
kis forgatás.
Igen, kis forgatás volt, tehát ez a meccs ez úgy lett lemenedzselve az Ambrose részéről, hogy ezt a meccset meg kell nyerni, aki jól játszik, az játszik, aki gyengébben, az nem játszik, egy-két opció van, de azért alapján véve, ugye a Despotovic szinte semennyit nem játszott,
három perc.
A Háfra bejött az első fél időben, ott nem volt rossz, a másodikban visszajött, ott hibázott egy párat, lekerült, nem is került vissza. Ugye a beállósokat, azokat azért nagyjából cserélgette. Az Oftedal nem kezdett, de aztán utána végigjátszott. Szélen nem nagyon volt csere, szerintem a Csenge az alig volt a pályán. Ugye jobb oldalon nincs cseréje,
pillanatilag
megsérült. Tehát itt azért nem volt olyan nagy csereberélés, egy olyan normál meccs volt, ahol lejátszották úgy, ahogy igen. Kellett.
Jó.
Nem akarjuk. Tehát ebből a szempontból ez egy, nem tudtunk meg többet, hogy mi az elképzelés.
És azért, hogy nem, bocsánat, hogy beleszólok, csak eszembe jutott, hogy nem akarjuk az ördögöt a falra festeni, de azért nagyon komolyan itt van élő példaként, vagy intő példaként a szemünk előtt a tavalyi Veszprém esete. És nem véletlenül mondják most az edzők, hogy most egységet, ez a legfontosabb, hogy egységet kovácsoljanak. Annyira felduzzasztott keret volt, hogy lehetetlen volt egész egyszerűen mindenkit úgy tűzben tartani. És én halkan mondom, hogy én is azt gondolom, hogy ez most lehetetlen. Tehát lehetetlen a három beállót, a három kapust, azt a rengeteg középső embert úgy forgatni, nincs annyi meccs, nincs annyi játékidő, kivéve, ha a bajnoki meccseket ide veszik. És ez egy nagyon nagy kérdés, hogy, és ugye erről a harmadik félidőben is volt szó, hogy ha így nézzük összességében a játékidőket, akkor biztos, hogy nagyon klasszul eloszlik. Csak lehet-e ugyanolyan mércével mérni egy Vasas elleni bajnoki mérkőzést, mint egy jubjanai BL meccset?
Igen, hát ez itt a nehézség, ugye, mert nyilvánvaló, hogyha most letenné az asztalra az Ambrose, hogy ki mennyit játszott az eddigi 4 vagy 5 meccsen, amit lejátszottak, akkor abszolút kiegyenlített jó kis játékidőket találnánk, és mindenki jó formában van fizikailag a játékidőket tekintve. De abból azért nem nagyon lehet vitatkozni, hogy a Vasas ellen játszani 20 percet, vagy a Vipers ellen, az nem ugyanaz. Arról nem is számít, nem csak a terhelés miatt, hanem a játékosnak a lelki világa miatt is. ezek a játékosok itt nem azra jöttek, hogy a Vasas ellen játszom. Most nem akarom a Vasast így kipécézni, de ugye 41-20 lett
az. Megnyerte az első meccsét a Vasas Fehérvár ellen.
És azért azt látjuk szerintem ebbe az évbe a magyar bajnokságban, hogy gyakorlatilag mindenkit agyon fog verni a Győr. Tehát mondjuk leszámítva mondjuk a Fradit, de a még szerintem a Debrecen se fog különösebb ellenállást tanúsítani a két nagy ellen, és a Debrecentől lefelé pedig látjuk mondjuk egy Siófok 10 góllal kapott ki az első mérkőzésen a Győrtől.
Aztán Kisvárden.
Igen, tehát azok a csapatok, a Vác már most kikapott az MTK-tól, akik úgy elő szoktak lenni. Tehát itt nagyon, nagyon homogén lesz ez a női bajnokság, a harmadiktól az utolsó helyezetig. Ugye látjuk, az újoncok is már pontot szereztek, a Vasas is, meg a Budaörs is. Tehát a Győr számára ezek a mérkőzések edzőmeccs jellegűek inkább. És hát ez, de azért le kell játszani, meg fárasztó, meg ott is kell játszani valakinek, tehát ez kétségtelen így van. De azért a BL-be is a nehéz meccsek azok, amik számítanak, és aki azokon nem játszik, az óhatatlanul hátrébb fog kerülni a ranglistán. De hát bízunk benne, hogy ezt jól megoldja Ambros Martin, mert ez a valós feladat neki ebbe az évben.
Igen, és itt megint ugye beleütközünk abba, amiben beleütköztünk Lékainál, hogy igen, ez persze a Győr sztoria, ez Ambros Martin csapata, de mi meg ugye mégiscsak egy magyar televízió podcastja vagyunk, ez a Magyar Kézilabda, és Háfra Noémé a magyar válogatottnak is az alap embere és egyik legnagyobb ígérete, tehát mi nagyon szeretnénk, hogyha ő bomba formában lenne, és sok játék lehetőséget kapna, és lehet, hogy ez a kettő, ez antagonisztikus egymással. Ez nehéz meccs, nem? Innen nézve is.
Persze.
Mert Ambros Martinon meg nem számon kérhető, azt gondolom, ha most átülünk az ő oldalára, hát őt momentán ebben a pillanatban teljesen hidegen hagyja, hogy a magyar válogatott. Ő a Győrrel akar BL-t nyerni, és a legjobb csapatot a pályára küldeni.
Ez minden edző így van ebben. Őt nem érdekli a podcast, meg nem érdekli a magyar válogatott, meg semmi nem érdekli. Az érdekli, hogy a csapata minden nap a legjobban játszott.
Hát kivéve Vranyes volt ebben nagy pácban, mert ugye egyszerre volt Veszprém edző, meg magyar kapitány.
Hát nehezebb, igen. Nem is sikerült.
Nem is sikerült, nem bizony.
De nyilvánvaló, hogy itt az edzőnek a minden élszálával arra koncentrál, hogy minden mérkőzésen a legjobb csapatot tegye a pályára, és a legjobban játszanak. De való igaz, hogy ez egy különleges helyzet, hogy sokféle szempontot kell figyelembe venni. Az edzőnek nem feltétlenül.
Így
mert
van.
Azért a végén az lesz a kérdés, hogy meg lesz-e a BL trófea, vagy van. Nem lesz meg. Ha nem lesz meg, akkor akármit csinál az Ambros, akkor őt kritika fogja érni. Ha meg megnyerik, amiket meg tudnak nyerni, akkor pedig minden kritikát el lehet felejteni.
Parád és végszó. Így a podcast végére. Jövünk majd extrával természetesen. Terveink szerint a Sacl testvérekkel fogunk beszélgetni, Nadinnal és Natalival még szervezés alatt vagyon, de nagyon reméljük, hogy összejön, és hát közben pedig ugye szurkolunk a Szegednek a Zágráb ellen, a Veszprémnek Kielcében, hétvégén pedig ugye orosz napok a nőknél, még egyszer akkor mondjuk el, hogy Rostov Fradi és Győr CSKA Moszkva lesz a tavalyi Final Four bronz meccse, azt nagyon szép, vagy arról nagyon szép emlékeket őrzünk arról a meccsről, úgyhogy reméljük, hogy ez így lesz most is. Köszi, hogy hallgattatok minket, jövünk a jövő héten is, és akkor előtte majd extrával. Sziasztok!